Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Milyen stratégiát vázolt a miniszterelnök köcsén?
Érdekes módon, hogy egy önkormányzati választás előtt vagyunk, és ezért természetesen röviden az esélyekről, reményeinkről és a következő hetek feladatairól is beszél, de a beszéd nagyobbik része az hosszabb távú kitekintés volt a jelenlegi európai helyzetre, az Európai Unió új vezetésére, a szuverenitás fogalmának európai értelmezésére vonatkozott, úgyhogy a gyakorlati teendőkön túl egy filozófikus kitekintés is volt.
Miből kell kiindulni a miniszterelnök szerint most, hogy a következő feladatokat érteni lehessen?
Van egy új bizottság, és nyilván minden új kezdet az reményt is ad. Talán le tudunk zárni egy olyan korszakot, ami Európa egész a szempontjából szerintem sikertelen volt. Gyengítette Európát, mélyítette a Közép-Európa és Nyugat-Európa közötti ellentéteket. A második legnagyobb Európai Uniós tagállam kiválásával járt együtt, és fölösleges viták tömkelegét hozta, úgyhogy mindeközben pedig a versenyképesség szempontjából akár az Egyesült Államokkal, akár Kínával hasonlítjuk össze az Európai Unió gazdasági növekedését, csak a közép-európai térség volt az, ami növekedésben versenyképesnek bizonyult.
Az új bizottság puszta létét tartják egy alapnak, ami egy választási adottság, hiszen most kellett megalakulnia, vagy az összetétele az, ami alapot ad erre a bizakodásra?
Egyelőre az új bizottság elnökéről, illetve tagjairól van információnk, de hogy ki milyen portfóliót, területet fog majd vezetni, arról majd csak holnap délben fogunk pontosat tudni. Az biztos, hogy azért az elnök személye meghatározó, és szerintem önmagában az, hogy az eddigi bizottság megbizatása véget ér, már ez is mérsékelt optimizmusra ad okot, és egyelőre az új elnökasszony megnyilatkozásai is szerintem több bizakodásra, inkább bizakodásra, semmint pesszimizmusra adnak okot.
De hol látják azokat a pontokat, ami ezt a bizalmat megalapozzák? Mivel kapcsolatban fejtette ki eddig önök szerint az elnök úgy az álláspontját, hogy ez egy bizalomra okot adó momentum?
Szerintem a legfontosabb az, hogy úgy tűnik az ő interjúiból, hogy érzékeli azt a megosztottságot, ami az Európai Uniós csatlakozás ellenére Közép-Európa és Nyugat-Európa között létrejött, és egy egységesebb Európai Uniót szeretne, ahol mindenkinek a hangját meghallgatja, és mindenkinek a véleményét legalábbis figyelembe veszik azt megelőzően, hogy döntés születik. Az elmúlt években ettől elszoktunk, és ez szerintem az Európai Unió egésze számára egy veszélyes folyamat.
Az új bizottsági elnök, a korábbi német védelmi miniszter Angela Merkel kormányának, kancellárjának tagja. Angela Merkel itt volt a pán-európai piknik évfordulóján. Mi volt ennek a találkozónak a jelentősége? Mert ezt sokféleképpen értékelték a sajtóban. Még azt is vitatták, hogy pontosan mi hangzott el.
Szerintem szimbolikus is volt a látogatás, hiszen 30 éve a pán-európai piknikkel rövid időre, de először nyílt meg Nyugat-Európa felé a vasfüggöny, és vált átléphetővé elsősorban keletnémetek számára az a határ, ami azt megelőzően egészen 61-től kezdve, 61 augusztusától kezdve, amikor a berlini fal felépítése megkezdődött, átléphetetlennek hitt határ volt. És emellett egy olyan időszakban érkezett a német kancellár, amikor az is látszik, hogy az európai döntéshozatalban a visegrádi országok súlya az megnőtt, és valóban több alkalommal a visegrádi négyek együttműködése, meglepő módon egyébként Franciaországgal kiegészülve, akár az eredeti német törekvésekkel szembeni döntésre vezetett. Független attól, hogy ezek a döntések egyáltalán nem biztos, hogy a németeknek rosszak, mert ugyan mondjuk a jelenlegi bizottsági elnök asszony így került a bizottsági elnöki székbe, de nyilván ez végsősorban a végeredményt tekintve nem ellentétes a német kancellár érdekeivel. De az biztos, hogy azt a következtetést ő is levonta, hogy a visegrádi együttműködés az egy fontos hang Európában, és sok szempontból a mérleg nyelve lehet a következő időszakban, és volt már az elmúlt hónapokban is jó néhány alkalommal.
Közeledni jött Angela Merkel? Barátkozni jött?
vannak különböző misztikus megközelítések ezzel kapcsolatosan, de azért ma az európai állam és kormányfők az uniós csúcs találkozókon 3 havonta, és miután rendkívül csúcs találkozók vannak, a gyakorlatban inkább 1,5-2 havonta rendszeresen találkoznak. Legutóbb mondjuk egy maratoni hosszúságú 2 napos uniós csúcs volt, ahol a 48 órából talán 12 óra volt a szünet, tehát mindenki mindenkit elég jól ismer.
Veterán politikusok.
Veterán, ráadásul a 2 legrégebb óta hivatalban lévő európai uniós kormányfőről beszélünk, a 28, még 28 európai uniós tagállamból, Angela Merkel 2005, Orbán Viktor pedig 2010 óta van hivatalban, tehát ha valakik jól ismerik egymást, akkor ők aztán igazán jól ismerik. Egyet tudok csak mondani, úgyhogy volt egy 1,5 órás megbeszélés ebéd keretében a 2 kormányfő között, ahol én is ott voltam, hogy egyetlen egy kritikus mondat sem hangzott el a német részről, és természetesen mi elmondtuk azt, ami esetleg javíthatónak tartunk a kapcsolatainkban, de összességében egy jövőorientált, optimista beszélgetés volt, ami az alkalomhoz egyébként illett abban a szempontból, hogy Németország újraegyesítése mégiscsak a magyar határon kezdődött, és augusztus 19-ével, majd pedig szeptember 11-ével a határnyitással. Tehát szerintem ebből is adódik az, hogy ezt a kelet-nyugati vagy közép-nyugati megosztottságot Németország a régi tagállamok közül mindenki másnál jobban érti. Egyedüliként van esélye, hogy mindenki másnál jobban értse, hiszen ott az országon belül is van egy ilyen ellentét, és ez is látszott. Még talán attól sem kell teljes egészében eltekinteni, hogy 12 nappal ellátogatást követően 2 kelet-európai tartomány, 2 kelet-német tartományban is tartományi választásra került sor.
Mi az, amit Magyarország javíthatónak lát a 2 ország kapcsolatában?
Hát ma a legtöbb nehézségünk Németország esetén a német nyilvánossággal van. Szerintem lehet, mert ezen a fórumon is többször beszéltünk erről, hogy a német politika számára a német nyilvánosság szerintem azért tehertétel, hogyha ilyen nyíltan szabad fogalmazni, mert megpróbálja a média alakítani a politikát, ami egy antidemokratikus folyamat, hiszen azoknak kell a politikát alakítani, akik demokratikus legitimációval rendelkeznek. Németországban ezzel ellentétes folyamatot figyelhetünk meg, mindeközben úgy, hogy a sajtó szabadságáról talán ne nyissunk most vitát, mert az nem lenne udvarias, de a sokszínűség teljes hiányáról beszélhetünk. Tehát a házelnök úr, Kövér László házelnök úrnak volt egy nyilatkozata, ami szerintem a legkiválóbb megfogalmazást adta, ezért nem is érdemes jobbat keresni. Ha ma valaki német sajtót olvas, akkor a 80-as évek Magyarországán érezheti magát, tehát a 80-as évek Magyarországán a Magyar Nemzet, a Népszabadság Magyar Hírlap más tónusban írta ugyanazt, de alapvetően egy pártállami kommunista rendszer volt, ami egy totalitárius diktatúrát működtetett. Németországban természetesen nincs totalitárius diktatúra, de ami a sajtó sokszínűségének a hiányát illeti, kétség ki a 80-as évekre hasonlít, ott is van különbség az Süddeutsche Zeitung, a Spiegel meg a Die Welt között, de alapvetően az, hogy milyen híreket, milyen tónusban, milyen tálásban közölnek, vagy akár a Német Közszolgálat TV-nek a legújabb produktuma, ami a szeptember 5-i eseményeket elemítette föl 2015-ben a szeptember 5-i határnyitást, az azt bizonyítja, hogy a német propaganda nem csak a 20. században volt jó, de a 21. században is képes kiemelkedő teljesítményekre.
De mi dolga van a magyar kormánynak a német sajtóval? Az nem lehet a német kormány problémája? Hát rájuk helyezi a nyomást a saját sajtójuk, nem?
Igen, de az ő szempontjukból viszont azt kell látni, hogy ha valaki ott Magyarország kapcsán 2 igaz mondatot mond, akkor másnap leszedik róla a keresztvizet, és innentől kezdve kérdés, hogy megéri-e ezt vállalni. Tehát ők egy olyan közegben vannak, a kancellárnak elég erős még ma is a helyzete, vagy mondhatnánk ma már, hiszen ő bevallottan, kimondottan és rögzítetten 2021 után nem kíván sem a saját hazájában, sem Európában politikai tisztséget vállalni. Tehát mondhatnánk, most már megteheti azt is, hogy őszintébb legyen, vagy hogy őszinte legyen a közép-európai kapcsolatokkal összefüggésben. De hogyha ezt egy Bundestag képviselő teszi meg, akkor másnap olyan kritikákkal szembesül, amit nem biztos, hogy vállalni kíván, mert az igazság kimondása Magyarország esetében olyan belpolitikai előnyökkel számára nem jár.
A Fidesz-CDU viszonyban milyen változást okozhat ez a találkozás, ha okozhat?
Szerintem nyilván minden ilyen gesztus az fontos. Nekünk is el kell dönteni azt, hogy a CDU-CSU-val való viszony az továbbra is stratégiai fontosságot élvezze. Én amellett szoktam mindig érvelni, hogy továbbra is a legfontosabb kapcsolatok közé tartozik a CDU és CSU-val fenntartott viszony. De látni kell, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján vannak azért ezzel ellentétes hangok is, és nekik is el kell dönteni, hogy Magyarország számukra stratégiai fontosságú a német politika számára, hozzátéve, hogy a német gazdaság szavazza döntéseivel, és azt látjuk, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatok soha hasonlóan jók nem voltak, és a német gazdaság vezetői szerintem sokkal inkább találnak ma partnerre a magyar kormányban, mint saját hazájuk kormányában, amit sose gondoltuk, hogy egy ilyen mondat egyáltalán elhangozhat Németországgal kapcsolatosan, ahol a német gazdaság érdekeinek nemzetközi érvényesítését a német kormány mindig elsődleges fontosságúnak tekintette.
De ez nem teszi eldöntötté azt a kérdést, hogy milyen kapcsolatokra törekszik Németország Magyarországgal, amikor a német gazdaság tökéletesen beágyazott a magyarba?
Évszereken át ez eldöntötte volna, de ma a német kormány és a német gazdaság közötti összhang az sokkal gyengébb, mint korábban bármikor.
Kik kívánják megbontani az összhangot? Látszik-e ez innen?
Igen, sok minden látszik, talán egy szinten túl nekem nem biztos, hogy nyilvánosság előtt ennek boncolgatásába bele kell menni, de az biztos, hogy olyan politikai követelések jelentek meg Németországban az elmúlt évtizedben, amelyek ugyan baloldalról vagy a zöldek részéről érkeztek, de a jobboldali jobbközépkormány is igyekezett a legtöbb esetben eleget tenni ezeknek, vagy legalábbis gesztusokat tenni. Az első ilyen döntés volt, ami egy komoly gazdaságpolitikai, energiapolitikai vitát is eredményezett, és azóta se zárult le az atomenergiának a megszüntetése Németországban. Tehát miközben mondjuk a franciáktól kénytelenek áramot venni, amit atomerőnek állítanak elő, közben Németországban az atomenergiát megszüntették, az áram ára az lényegesen drágább, mint korábban bármikor többszörösére is emelkedett. Tehát vannak olyan viták, ahol a kormány és a gazdaság véleménye az sokkal élesebben tér el egymástól, mint ami a második világháborút követő gazdasági csoda időszakában bármikor előfordult.
A Fidesz és a Néppárt viszonya az hogyan fog alakulni mostantól? Látják-e már?
Nem látjuk, mert nem tudjuk, hogy a néppárt milyen jövőt kíván saját magának. Tehát néppártban van egy többszörös elbizonytalanodás, ennek van egy német lába, tehát legyünk őszinték, Németországban, vagy egyértelmű volt az elmúlt évtizedekben, hogy Németországból kit kell kérdezni, hiszen Angela Merkel 18 évig vezette a CDU-t, és előtte ugyan rövid ideig a Bundestag jelenlegi elnöke Wolfgang Schäuble is volt másfél évig talán a CDU elnöke, de azt meg az meg 25 évig Helmut Kohl. Tehát, hogyha megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 45 évből másfél év kivételével mindig világos volt, hogyha Németország véleményét, a német kereszténydemokraták az Európai Unión belül, vagy az Európai Néppárton belül méretükből adódóan döntő véleményét meg kell ismerni, kihez kell fordulni. És most van egy hivatalban lévő német kancellár, a maga ismertségével, és már csak hivatal idejéből adódó súlyával is, és van egy idejűleg a CDU-nak egy új elnöke, és van az Európai Bizottságnak is egy német elnöke, tehát hogy ki képviseli ott most Németországot, és kinek a hangja döntő, az sokkal kevésbé egyértelmű, mint korábban. Ez egyik része, mert mondom, a néppártban azért német hang az döntő volt. A másik pedig, hogy a néppárt jelenlegi elnöke József Dohl leköszön, tehát a néppártnak új elnöke lesz a zágrábi kongresszust követően, ott kell megválasztani egy új elnököt, és ezért aztán utolsó hónapjaiban politikai értelme már szinte ügyvezető elnökként úgy tűnik, hogy fontos kérdéseket nem akar a hivatalban lévő elnök eldönteni. Mi pedig úgy vagyunk vele, hogy mi udvarolni a néppártnak nem fogunk. Feltétlenül azt se várjuk, hogy ők udvaroljanak nekünk, bár sokkal inkább tehetnék meg, mint ahogy ez tőlünk lenne elvárható, hiszen az a kérdés, hogy néppárt a vesztesek vagy a győztesek pártja lesz-e. És ma az elmúlt egy évtizedben a néppárt legsikeresebb politikai alakulata az a Fidesz. Tehát mi szívesen segítünk a néppártnak, hogyha igényt tartanak erre, ennek megvannak az előnyei a mi szempontunkból is, de hosszabb vitákat arról, hogy mi a néppárthoz tartozunk-e, vagy sem, nem vagyunk hajlandóak folytatni, mert szerintünk a néppárt jobban rászorul a Fidesz tagságára és támogatására, mint hogy ez fordítva van.
Ezen a kongresszuson az új vezetésen az új irány és a viszony is tisztázódni fog?
Ma ezt nem lehet megmondani.
megnevezte a biztos jelöltjeit, de portfóliókat még nem rendelt hozzájuk az Európai Bizottság megválasztott német elnöke. Van-e a kormánynak valamilyen ráhatása arra, hogy ki milyen portfóliót kapjon?
Egyértelmű, hogy ez egyedül a bizottsági elnök felelőssége és döntése, tehát semmilyen jogi értelme vett ráhatása a kormánynak nincsen. Majdnem az összes kormányfővel, de a magyar kormányfővel egészen biztos, hogy négy szem közt is tárgyalt a bizottsági elnökasszony, tehát mindenkitől volt alkalma azt megkérdezni, hogy milyen területek tűnnek értékesnek az egyes országok számára, de azt a szerződés, a lisszaboni szerződés egyértelműen meghatározza, hogy az Európai Bizottság elnökének a döntése, felelőssége. Nyilván neki arra kell figyelemmel lenni, hogy a bizottságok is meghallgatják a jelölteket, és a legvégén pedig az Európai Parlament a testület egészéről kell, hogy szavazzon, és ott még egyszer többséget kell kapni.
Van-e a magyar kormány számára kitüntetett terület sor, mert Rócsányi Lászlót igen széles látókörű jelöltnek szokás jellemezni?
Sok olyan terület van, ami a magyar biztos számára jó lehetőséget adna arra, hogy az Európai Bizottság munkáját segítse. Trócsány László maga is nyilatkozott arról, hogy ő milyen területeket részesít előnyben, úgyhogy én ahhoz tartom magam, amit ő mondott.
Van-e valamilyen eljárás rendben, hogyha a jelöltnek vagy az országnak nem tetszik, nem megfelelő az a portfólió, amit a bizottság elnöke neki ajánl?
A miniszterelnökök ebben az esetben aztán formálisan visszajeleznek, hogy megfelel nekik az adott terület, de nem szokás ebbe különösebben belekötni. Mindenki tekintettel van arra, hogy itt 26 bizottsági tagról, hiszen a britek most nem jelölnek, már nem jelölnek, de 26 bizottsági tagról van szó, és közöttük kell a portfóliókat elosztani. Természetesen még egyszer mondom, a parlamenti többség azért az összefügg a kormányok elégedettségével, hiszen hogyha megnézzük, akkor a 26 kormánynak az európai, 27 kormánynak az Európai Parlamentben is többsége van.
Az OLAF jelentés, amely a 14-18-as időszakra szól, Magyarországon is nagy nyilvánosságot kapott, és a kormánynak van-e valamilyen feladata, vagy a kormány által működtetett bűnüldöző hatóságnak ezzel kapcsolatban, mert magát a jelentést nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Lehet úgy is, hogy viszonylag nagy százalékot fizettet vissza, de úgy is lehet értelmezni, hogy viszonylag nagy a jelentések alapján elindított büntető eljárások száma.
Ha valaki megnézi a OLAF jelentés mögött álló metodikát, akkor annak a legnagyobb hibája az, hogy különösebb vitára nem ad okot, hiszen a számítások alapjául szolgál, vagy a végeredmény alapjául szolgáló számításokat és számokat az OLAF nem hozza nyilvánosságra. Ezért minden ilyen jellegű jelentés, ami nem ellenőrizhető, az alapvetően meg is kérdőjelezhető. De amit én ennél fontosabbnak tartok, az hogyha akár csak a Merkel látogatásra utalva, ahol éppen a német kancellárasszony szájából hangzott az el, hogy Magyarország nagyon jól használja föl az Európai Uniós forrásokat, és a gazdasági növekedésen is látszik ezeknek a pozitív hatása. Ne felejtsük el, hogy a Magyarország növekedése a legmagasabb volt az Európai Unióban, tehát én azt a látszatot azért, amit az OLAF jelentés néhányak számára sejtetni engedne, hogy a legsikeresebb gazdasági, legnagyobb gazdasági növekedéssel az az ország rendelkezik, ahol a legrosszabbul használják fel az európai uniós pénzeket, vagy legszabálytalanabbul használják fel az európai uniós pénzeket, ezt is meredeknek tartom, mert ha így van, akkor az országokat a szabálytalan pénzfelhasználásra kellene biztatni. Egy biztos, hogy a gazdasági növekedés jó, az európai uniós pénzek jól hasznosulnak, és miután Magyarország már az előző 7 éves költségvetési időszakban is 110%-ra túltervez minden egyes Európai Uniós operatív programot, tehát az Európai Uniós pénzek felhasználását nem 100, hanem 110%-ra tervezzük, ezért még az OLAF jelentésben említett 4% körüli hibaarány sem vezetne egyetlen egy fillér forrásvesztéshez sem, és ez még azt is hozzá kell tenni, hogy az OLAF jelentés maga a bizottság sem veszi komolyan, mert ezeknek az ügyeknek mintegy 40%-ában indít csak vizsgálatot, tehát az OLAF hitelessége az a bizottság eljárásai alapján is erősen megkérdőjelezhető, és ami pedig talán még ennél is beszédesebb, hogy ha megnézzük azt, hogy Magyarországon az OLAF jelentései alapján milyen számban indulnak büntetőeljárások, tehát az OLAF feltár valamilyen szabálytalanságot, itt ő nem dönt arról, nincs is jogi lehetősége, hogy ez egy kisebb szabálytalanság, vagy egy súlyos bűncselekmény, akkor a magyar ügyészség lényegesen magasabb arányban indít büntetőeljárásokat az olasz szabálytalanságok, az olasz által megállapított szabálytalanságok esetén, mint ami az Európai Uniós átlag.
Ezért mondtam, hogy kétféleképpen is értelmezhető, a magyar kormánynak nincsen ezzel semmi további dolga. Tehát nem kell most egy jelentés alapján még egyszer átnyálazni az ügyeket, amiket korábban már nem indítottak.
Van egy általános ellenőrzési mechanizmus, az természetesen működik, és vannak a bűnöző szervek, amelyek szintén adott esetben furcsa hangzik, hogyha nekem kell erre hivatkoznom, de adott esetben még a kormányhoz tartozó, vagy adott esetben a kormánypárti frakcióhoz tartozó országgyűlési képviselőkkel szemben is indítottak ilyen eljárásokat, most is van ilyen folyamatban. Tehát nem szeretnék abban a helyzetbe kerülni, hogy én hozzam föl érvként, hogy azért ez egy elég erős bizonyíték az ügyészség elfoglalatlanságának, hogyha bárhol ilyen vádak megalapozottnak tűnnek, akkor párthovatartozásra való tekintet nélkül indítanak büntetőeljárásokat.
Önkormányzati választások jönnek, a kormánynak az önkormányzati választási kampánnyal bármi dolga van-e?
Hát a kormánynak nincsen, de a kormány mögött természetesen pártok állnak, és miután én ugyan tagja vagyok a kormánynak, de még a Fidesz alelnöke vagyok, ezért nem csoda, hogy például a kampányban több városban, hogyha meghívnak, akkor természetesen részt veszek, és így nagyon sok miniszter, aki országgyűlési képviselő is, vagy akit meghívnak a kampányfórumokra, az természetesen ezeknek eleget tesz, ugyanúgy, ahogy a világon, vagy akár az Európai Unió valamennyi országában mindenütt ez történik.
A kormánynak döntésekkel kell, vagy lehet támogatnia a kampányt? Csoportosítok pénzt abba a városba, ahol úgy látom, hogy szoros a meccs.
Ugye az azért a kormánynak kormányoznia kell, és hogyha a kormány jól kormányoz, az támogat egy önkormányzati kampány. Szerintem az jól látszik, hogy a választópolgárok, amikor az önkormányzati választáson döntést hoznak, akkor azért elsősorban azt tartják szem előtt, hogy saját helyi közösségeik éppen aktuális vezetői alkalmasak-e a feladatra vagy sem. Ezért egy hivatalban lévő polgármester, hogyha jól kormányozza a városát, akkor a saját pártjától, a saját pártja népszerűségétől, adott esetben már lététől is függetlenül képes újra és újra nyerni. Tehát szerintem az önkormányzati választások eredményéből az látszik, hogy hiába próbálják meg ezt egyesek országos politikai üggyé tenni. Van országos politikai olvasata és vonatkozása, senki sem vitatja, de alapvetően a választópolgárok döntése az itt sokkal kevésbé pártpolitikai, mint akár az európai parlamenti és különösen az országgyűlési választásokon.
Mi kell a választópolgároknak ön szerint törődni azzal, hogyha egy politikus helyben jól viszi a városát, akkor az kormánypárti vagy ellenzéki?
Hát én úgy látom, hogy választók ezzel nem törődnek. Tehát ők elsősorban azzal törődnek, hogy valaki a helyi közügyekben jó döntéseket hoz-e. Számtalan példát tudunk hozni, ahol olyan polgármesterek maradtak ciklusokon keresztül hivatalban, akik alól már a pártjuk is megszűnt, vagy függetlenné váltak. Számtalan példát tudunk arra mondani, hogy polgármesterek 10-20-30%-kal több szavazatot kapnak, mint amennyit a pártjuk kap. Sőt, még olyan példát is tudunk hozni, hogy amikor még az összeférhetetlenség szabálya nem volt olyan szigorú, mint most, tehát lehetett valaki egyidejűleg országgyűlési képviselő és polgármester is, akkor az országgyűlési képviselő választást elvesztette, rá néhány hónapra pedig 75%-kal megnyerte a polgármesteri tisztséget, például Szita Károly Kaposváron 2002-ben a egyéni választókerületi választáson szorosan, de kikapott, majd néhány hónap múlva rá, miközben az országos népszerűsége a Fidesznek csökkent, és akkor a szocialistáknak nőtt, mégis 75%-kal nyert Kaposváron. Ez az egyik legjobb példa arra, de Tarlós Istvánt is hozhatnánk szintén 2002-ből, hogy a választópolgárok évesen különbséget tudnak tenni a között, hogy akár ugyanazt a személyt országgyűlési képviselőjelöltként támogatják-e, vagy pedig polgármesterként, és amikor polgármesterként döntenek róla, akkor elsősorban a város vagy település vezetői munkája az, ami irányadó.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Aréna vendége.